Üdvözlöm Önöket! A lelki egészség kérdése már hosszú évek óta a figyelem középpontjába került világszerte. A felszínen azt láthatjuk, hogy szinte minden képes hetilapnak van a lélek működésével kapcsolatos rovata, és rengeteg ilyen tematikájú könyv is jelenik meg, míg a háttérben természetesen komoly tudományos kutatások folynak. Tegyük hozzá, hogy különböző tudományterületeken egy időben. A neurobiológia nagyütemű fejlődése új utakat, új perspektívákat kínál. Ugyanakkor változatlanul erős az igény a pszichológiai és a spirituális megközelítésre is. Mennyiben és miben különbözhet egy-egy konkrét esetnél a biológia, a pszichológia és a szociológia szemléletmódja? Találkozhat-e elméletben és gyakorlatban ez a három tudományterület egy közös cél érdekében? Erről lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. Hát és akkor kezdjük is ezzel a hármas egységgel, ami természetesen nem azonos az arisztotelészi hármas egységgel, hogy mennyire újszerű ez a megközelítés a lélek egészség, a lelki egészség tematikában?
Hát az alapvető az, hogy nem lehet külön választani, és hiszem Magyarország különösen erős abban, hogy nagyon szoros, akár Imer Zoli, akár a mi vizsgálatainkban mindig a legszorosabban összekapcsolódik a szociológia, a pszichológia, és hát én a kandidátusimat viszont a pszichofiziológiából írtam, és azt vizsgáljuk, hogy mitől halnak meg idő előtt a magyar férfiak, és ennek a hátterében pontosan a szociológiai és a pszichológiai okokat mutattuk ki és közöltük nemzetközi lapokban.
Dr. Kopp Mária, orvos-pszichológus egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének alapítója, másfél évtizeden át igazgatója.
És hát azért világszerte is példának tekintik, hogy az orvosegyetemeken nálunk minden egyes egyetemen van olyan magatartástudományi intézet, ahol kötelezően oktatjuk a hallgatóknak együtt az orvosi szociológiát, orvosi pszichológiát és a pszichofiziológiát. És meggyőződésem, hogy nem lehet külön választani ezeket a tényezőket egymástól, mert akkor nagyon súlyosan tévedünk.
Tehát, hogyha jól értem, akkor hogy a képzés szintjén, ha tetszik, hogy elméleti szinten, az világos mindenki számára, hogy itt el nem választható tudományterületekről van szó. Mi történik a gyakorlatban?
Hát a gyakorlatban meg még inkább így van. Most tavaly határozta meg az Egészségügyi Világszervezet a lelki egészséget, amelynek a lényege az, hogy a jól létnek az állapota, amelyikben az ember ki tudja fejteni a képességeit, meg tud birkózni az életnek a stresszeivel, és tud a közösségbe be tud kapcsolódni, és ott tud dolgozni. És itt azért nagyon lényeges, hogy félre szokták érteni, hogy a jól lét állapota nem azt jelenti, hogy nem vagyunk szomorúak. Egy nagyon súlyos élethelyzetben, gyászhelyzetben is lehet az ember a jólét vagy a boldogság állapotában, hiszen a boldogság lényege, a jólét állapota az, hogy az ember törekszik valamire, hogy vannak életcéljai, és hogy ezeket nagyon fontosnak tartja. És ugyanígy egészen alapvető, hogy a stresszel való megküzdés az sem világért, sem alkalmazkodást jelent elsősorban, hanem megküzdést. Tehát, hogy az ember annál egészségesebb lelkileg, minél inkább képes a nehézségekkel megküzdeni.
Való igaz, a WHO is, tehát az Egészségügyi Világszervezet is így fogalmaz az említett paktumban, hogy nincsen egészség mentális egészség nélkül.
Rimmer Zoltán pszichiáter, a depresszió és öngyilkosság kutatás nemzetközileg elismert szakértője.
Tehát a mentális egészség mindenképpen hozzátartozik az egészség fogalmához, és hát tulajdonképpen a mentális egészség kissé leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az illető mentes mentális, pszichiátriai betegségtől, amely betegségek azért a felnőtt lakosság egy jelentős hányadát érintik mindenütt a világon, így Magyarországon is, a lakosság közel 1%-a szenved skizofréniában, tehát tudathasadásos betegségben. Ez rendkívül érdekes, hogy ez úgy tűnik, hogy ez kultúrától szinte független, ez a gyakoriság. Minden adott napon a felnőtt lakosság körülbelül 4%-a szenved súlyos, ahogy újabban mondjuk, major depresszióban, 4-5%-a minden adott napon súlyos, szorongásos betegségekben, és bizony ez egy óriási mennyiség, hogyha végig gondoljuk, hogy ez hány százezer embert jelent, de az is nagyon fontos, és akkor még nem beszéltem az alkohol-drogbetegségről, de az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem mindenki, aki szomorú, vagy aki szorong, vagy aki rossz társadalmi, munkahelyi, családi közérzet következtében diszkomfortot érez, nem pszichiátriai beteg.
Én azt javaslom, hogy azért menjünk még egy picit vissza a szemléletmód különbségekre. Menjünk mondjuk egy konkrét esetet, ha nem bánják. Mondjuk valakit elbocsánnak az állásából, ez egy nagyon gyakori szituáció sajnos, aminek következtében mondjuk azt, hogy minor depresszióba zuhan. egy ilyen szituáció felé hogy közelít a pszichológus, a pszichiáter, a szociológus?
Hát ebben az esetben egyébként pont most fejezünk be egy olyan Európai Uniós pályázatot, ahol többek között pont ezt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van az elbocsátásnak az embereknek a lelki egészségére, nagyon-nagyon súlyos következményei vannak. Ennek ellenére attól, hogy valaki, tehát ebben a helyzetben, ha valakinek jók a megbirkózási készségei, akkor utána megpróbál a továbbiakban is megfelelő helyet találni magának, és megpróbálja az életét átrendezni ebben a helyzetben, miközben frusztrációt él át. Tehát ebben a helyzetben ettől még semmiképpen sem válik depressziósá. Viszont az igaz, hogy bizonyos élethelyzetek, különösen a koragyerekkoriak, de ezek a súlyos krónikus stressz helyzetek, ezek viszont nagyon fokozzák a depresszió valószínűségét. És például a magyar népesség körében, főleg a férfiaknál azt mutattuk ki, hogy az idő előtti halálozás hátterében a depresszió, a súlyos depresszió ötszörös veszélyeztető faktor, akkor is, ha minden egyéb ismert rizikotényező szerint kontrolláljuk az adatokat.
Egy pszichoterápiás helyzetben, vagy pszichoterápiás rendelőben, vagy pszichoterápiás osztályon, tehát egy pszichoterápiás rezsimben, tehát hogy akár hova is terjesztjük ki ezt a kérdést, azért mindig szóba kerül az, hogy lehet, hogy ezek a veszteségek nem csak veszteségek.
Mészáros Judit, pszichoanalitikus pszichoterapeuta, a Pszichoanalízis Budapesti Iskolájának kutatója.
Lehet, hogy az élet dinamikája szempontjából ebből építkezni is tud az egyén. Tehát mindig arról van szó, hogy van egy dinamikai rendszer, és ebben a dinamikai rendszerben hogyan lehet a szükségből akár erényt kovácsolni, tehát az ő saját élethelyzetében, karriertörténetében lehet egy olyan váltást létrehozni, ami nem a veszteségről, hanem a tovább lépésről szól, tehát hogy az egyén belső kapacitásait hogyan lehet mobilizálni.
Visszatérnék erre a hármas egységre. Abban egyetértek valóban az eltelt évtizedekben is, napjainkban inkább fölgyorsul, teljesen minden milyen tudományterületről van, majdnem minden tudományos közlés szinte ezzel a közhelyszerűvé vált hármas egységgel kezdődik.
Bugarszky Zsolt, szociális munkás, egyetemi tanársegéd. Fő kutatási területe a mentális problémával élő emberek segítése.
Aztán, ahogy beljebb haladunk az olvasással, akkor hamarosan ki fog derülni, hogy egészen más fogalmi készlettel és egészen más paradigmák mentén épülnek fel a különböző tudományágak. Én azt nem nagyon látom, hogy a gyakorlat ez bármilyen módon összeérne, különösen Magyarországon. Hogy most egy élő példával éljek, kapcsolódjak a felvetéshez. Például a szociológia egy munkanélküliséget, ami megjelenik egy élethelyzetként egy ember életében, egyáltalán nem betegségként definiálna, vagy nem kerül közel hozzá, hogy ez így kerüljön szóba, egy élethelyzetről, egy szociális státuszról van szó, számos problémát felvet, és ennek a kifutása nagyon sok minden lehet, de az eszköztárában nagyon elképzelhetetlen, hogy ugyanolyan megoldásokhoz nyúljon, mint mondjuk egy medikális megközelítés keretében. A legfontosabb az, hogy ez a hármas egység a teóriák szintjén valóban elég régóta tényleg közhelyszerűen számít, hogy megvan, a gyakorlatban ezt nagyon nehéz tetten érni.
Tovább vinném azt a fonalat, amit Zsolt elkezdett, ugyanis a biopszichoszociális hármasság tekintetében még mindig kimarad egy nagyon fontos momentum. És amikor azonosította, hogy milyen tudományágok képviselői lik körül ezt az asztalt, akkor is kimaradt egy nagyon fontos tudást birtokló rész.
Gombos Gábor, jogvédő. A Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány főmunkatársa, eredeti szakmáját tekintve fizikus.
Azoknak az embereknek a tudása, akik saját maguk megéltek ilyen helyzeteket, többé-kevésbé tudtak vele valamit kezdeni, és ezen a nézőponton keresztül van mondandójuk.
Az ő tudásukat... De ugye az is okozza ezt a problémát, hogy jelen esetben nyilván attól tarthatnak a szakemberek, hogy nem egy reális képet kapnak vissza, vagy hogy nyilvánvalóan egyfajta a betegségből eredő torzult képet, vagy torzult visszajelzést kaphatnak, gondolom én.
Én azt gondolom, hogy ez a feltevés egy tipikusan előítéletes feltevés.
Azért is mondtam,
mielőtt megvizsgálnánk,
hogy provokációnak tökéletes lesz.
Hogy amit ők mondanak, és tudható, hiszen az elmúlt évtizedekben azért fokozódott, és a nyugati országokban egyre inkább jelen van, az a kutatás, ami nem lép túl a tudomány határán, ez szigorúan tudományos módszertan segítségével történik, és ugyanolyan szigorú tudományos tudáshoz vezet, mint mint az egyéb tudások. Ezeknek az irodalma tanulmányozható sok helyen, a szakmapolitikák kidolgozásánál tanulmányozzák is. De én még egy dolgot mondanék, én egyre inkább úgy látom, hogy az én életemben mindenképpen, de nagyon sok sorstársam életében is, egy munkahelyvesztés csak akkor válik igazából komoly lelki egészséget kikezdő erővé, hogyha azt úgy élem meg, hogy a méltóságom veszélyben forog. És ez még egy tudományterületet azonnal behív a körbe, az emberi jogi megközelítést. A munkanélküliség az egy valószínűleg elkerülhetetlen társadalmi jelenség, de érintkezik a társadalmi igazságtalansággal. Azt a kérdést is feszegetnünk kell, hogy a társadalmi igazságtalanság és egy sérülékeny egyén, aki például azért, mert gyermekkorában súlyos traumákon ment át, vagy akár másmilyen ok miatt, fokozottan ki van téve annak, hogy nem fogja tudni jól feldolgozni ezt a helyzetet. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy minimalizáljuk ezeket az igazságtalanságokat? És ez már egy egészen másik dimenzió, ami közvetlenül egy adott embernek talán nehezen tud segíteni, de ha ezzel nem foglalkozunk, akkor mindig csak tűzoltásra leszünk képesek, hiszen nem adunk jelzéseket a nagy folyamatok döntéshozói számára, hogy mit kellene a társadalom makroszintjén másképpen szervezni ahhoz, hogy kevesebb ilyen probléma legyen.
Igen, és azt hiszem, hogy nagyon lényeges az, hogy a társadalomban viszont van nagyon sok előítélet. Tehát nem annyira a orvosi pszichológiai körökben, ahol megpróbálunk egységben látni, megpróbáljuk egységben látni ezeket a kérdéseket, de sajnos a társadalomban viszont nagyon súlyos előítéletek vannak azzal az emberrel szemben, akit gyengének tartanak, akit úgy gondolják, hogy...
Tehát ez egy nagyon komoly stigma a társadalomban,
sajnos
a
nagyon komoly
stigma létezik?
Létezik, ez sajnos létezik. A mentális betegségeknek a stigmája, ami nagyon-nagyon igazságtalan, mert valóban, ahogy Zoli mondta, ma világjelenség, tehát a civilizált országokban hihetetlen gyakorivá váltak a lelki egészségre.
Azt olvastam, hogy paradox módon a fejlődő országokban szinte könnyebb a visszaút a társadalomba, és kevésbé stigmatizált a beteg, mint a civilizált nyugati országokban. Ennek mi az oka?
Hát a társadalomtudományok keretén belül van egy nagyon feltörekvő és ígéretes tudományterület, a kulturális antropológia. És nagyon érdekes észrevenni azt, hogy általában mi úgy tekintünk a saját kultúránkra, mint valahogy a mai létező civilizációknak a csúcsa, és egy hierarchiába rendezzük, és ezen belül, amikor mi mentális problémával élő emberekről beszélünk, tehát azokról, akik valahogy ebben a nagyon sikeres kultúrában mégis lemaradnak, kiszorulnak, kirekesztődnek, akkor az, amit mi helyként, a hely alatt most azt értem, hogy státuszként, életperspektívaként, szerepként, ezek mind ilyen szociológiai kategóriák, kínálunk, és direkt használom ezeket a szavakat, azok tulajdonképpen a mi kultúránkban egy olyan szinte felszámolhatatlan hátrányt hoznak létre, amely vetekszik az alapproblémával. Hogy ezt konkrétumra fordítsam, az a státusz, hogy krónikus pszichiátriai beteg, az ugye nem egy nyerő státusz a mi mai társadalmunkban, és az, amit aztán ementén kínálunk egy embernek, aki ezt a címkét viseli, a rokkant nyugdíjazással, a gondnokság aláhelyezéssel, a tartós bentlakásnyújtó intézménybe, valami határmenti, nagy létszámú zárt intézménybe való elhelyezéssel, az ilyen én meghatározással, amit ez a beteg szerep tulajdonképpen jelent, ennek egyébként nincs összefüggés, hogy valóban ez egy létező probléma, és hogy ennek mi az oka, viszont létrehoz egy teremtett
státuszt. A segítség valahogy kényszerpályává változik.
Gyakorlatilag igen, nagyon fontos, hogy ami jó szándékkal segítő módon egy rendszer, egy ellátórendszer jött létre, az gyakorlatilag olyan mederbe tereli ezeknek az embereknek az életét, ahonnan nagyon nehéz a mi kultúránkban a visszatérés. És a kevésbé fejlett, szerintem ez egy nem igaz, hogy kevés, egy más kultúrkörben, ahol gyakorlatilag ezek a modernitás által létrehozott hivatalos beavatkozás terei nem jöttek létre, nagyon érdekes módon az egyébként ugyanolyan súlyos, és teljesen igaz, hogy a világ minden kultúrájában ismert például a pszichózis jelensége, és az is nagyon fontos, hogy sehol sem tolerált. Tehát az a kontrollálatlan viselkedésmód, amit a pszichózis megjelenít, az egyik kultúrkörben sem tolerált, viszont vannak esetleg szavaik, rituáléik, kultúrájuk arra, tehát megoldásmódjaik, hogy milyen módon tekintsenek erre az egyébként az esetek többségében időleges megnyilvánulási formára, és az nem helyeződik le annak arról a számegyenesről, ami az emberi létet és az elfogadható, abban a kultúrában elfogadható emberi létet jelenti. Valakiről azt mondani, hogy a szellemek féltékenyek rád, és megszálltak, és vannak kultúrkörök, ahol így ez az olvasata a pszichózisnak, az azt jelenti, hogy te még te vagy, sőt a bajod, a problémád az nem te vagy, mert megszállt egy szellem, tehát amikor ők távoznak, akkor te ugyanúgy közénk való vagy. Ehhez képest a mi modern kultúránkban nagyon nehéz egy leszázalékolt betegembert visszafogadni, és az ellátórendszereink a képtelenség üzenetét közvetítik ezeken az embereken keresztül, tömegével Magyarországon 100 000-es nagyságrendben hozzuk létre a leszázalékolt rokkant nyugdíjas kategóriát, vannak ennek ökonómiai, ökológiai és társadalmi okai, tehát nagyon, nagyon mélyen ágyazott a modern kultúránkban, és gyakorlatilag ez hozza létre azt az összefüggést, amit említett, hogy nálunk sokkal nehezebb ebből visszatérni, mint egy mondjuk egy kelet-afrikai kultúrában.
És ebben óriási változás van. Tehát az én gyerekkoromban én falun nőttem föl, ott még a falu bolondja hozzátartozott. És hát egyébként a professzorom Juhász Pál mutatta ki, hogy Csenger Simán a TSS-esítés után előtte nem volt egyetlen neurotikus, szorongó, depressziós beteg, sőt alkoholista a faluban, és utána néhány éven belül 20%-a az embereknek ilyen problémákat.
Szóval most elkezdtünk beszélgetni valahogy a stigmatizációról, mint egy társadalmi folyamatról, ami az előítéletek mentén azért felerősödik, a fragmentációról szemben az integráló erőről, és ennek mentén a kirekesztésről, vagy pedig az újra beilleszthetőség potenciájáról, lehetőségéről.
És azért nagyon fontos beszélnünk az urbanizációs kérdésekről. Tehát az, hogy a bizalom, az emberek közti bizalom, a társas kapcsolatok milyen hihetetlenül meggyengültek, és azért a WHO legújabb definíciójában a spiritualitás is szerepel a lelki egészség mutatói között. Tehát az, hogy az embernek vannak céljai, vannak rajta túlmutató céljai, ezek is azért nagyon komolyan meggyengültek a modern
azért
világban.
Az nem egy érdekes jelenség, hogy mondjuk a szomatikus betegségek összehasonlításban a lelki anomáliák, devianciák, ha tetszik, betegségek, azok mindig egy negatív, vagy inkább negatív értékdimenzióhoz kötnek. Ezt az emberek nem szeretnek róla beszélni, hogy akár problémájuk van, akár nehézségük van. Én a minap a repülőgépen jöttem haza, és mellettem ült egy tinédzser gyerek, egy amerikai lány, akivel aztán valami nagyon gyors beszélgetésbe keveredtünk, aki elmondta, utána megkérdezte, mi az én foglalkozásom, hogy jaj, de jó, hú, hát egy pszichológus, hát hogy nekik is van, és van az egyetemen, és van a középiskolában, és van a kanszlerrendszer, és a többi, és a többi, és bizony ők járnak, és mindenki már volt, és elmondta azokat az élményeket, amelyeket én azt gondolom, hogyha a mi középiskoláinkban, ha van is segítő, de a gyerekek nem dicsekedve mesélik el, hogy ők már jártak ott, és ezt milyen jól tudták hasznosítani. Tehát azért ez egy nagy különbség ebben a vonatkozásban.
Igen. És azt gondolom, hogy ezért is lenne nagyon fontos egy újabb megközelítést bedobni egy pillanat az asztalra. Ez pedig az a megközelítés, amelyik a pszichiátriai betegséggel való élést, lelki betegséggel való élést, mint fogyatékosságot tekinti. A fogyatékosságnak pedig egy nagyon fiatal, de igen dinamikusan fejlődő tudománya, a fogyatékosságtudomány van, amelyik nagyon leegyszerűsítve azt mondja, hogy a fogyatékosság nem az egyén hiátusa. Nem azért fogyatékos önmagában valaki, mert nem lát. Az, hogy nem lát, az az egyén tulajdonsága. De ez még nem jelenteni azt, hogy ő ki legyen rekesztve a társadalom nagyon sok működéséből, hogyha a társadalom berendezkedne arra, hogy a nem látók számára is élhető környezetet hozzon létre. Ugyanígy lehet értelmezni, hogy önmagában az a biológiai gyökerű részben talán, pszichológiai gyökerű részben talán, szociológiai gyökerű részben talán lelki betegség a maga tüneteivel nem kellene, hogy olyan végletes kirekesztéshez vezessen, mint amihez ma vezet. De ehhez azt is fel kellene ismernünk, hogy igazából ami tényleg a fogyatékosságot, a részvétel lehetetlenségét létrehozza, az a környezetnek az inadekvát, nem megfelelő, nem szupportív, nem támogató válasza az egyének a problémáira.
Itt van egy nagyon-nagyon súlyos különbség más fogyatékosságokhoz képest, hogy a mentális ellátórendszerünket viszont egyszerűen szétverték. És ezt tudomásul kell venni. Hát az, hogy Römer Zoltán, aki a Lipóton világszerte elismert klinikus volt, és egyszerűen megszüntették mindazt, ami ott egy országos központ van, de nem csak ott. Gyakorlatilag államilag finanszírozott pszichoterápiás központokat szinte nem lehet találni. És ez azért egy óriási különbség ahhoz képest, amit mondasz, hogy az Egyesült Államokban, meg máshol is erre kiépített rendszer van. Tehát abban teljesen igaza van, hogy ugyan a kutatás, meg a kutatók szintjén, meg a klinikusok szintjén is nagyon szoros a kapcsolat, meg az oktatásban is, viszont az ellátórendszer egyszerűen katasztrofális.
Vissza kéne térni egy pillanatra a fogyatékossághoz. Teljesen igaz, hogy a fogyatékosság a krónikus pszichiátriai betegséggel élő embereknél megfogalmazhatjuk valóban, hogy fogyatékosságról van szó ilyen értelemben, de azért rögtön hozzá kell tenni, hogy a pszichiátriai betegek döntő többsége egyáltalán nem tekintető fogyatékosnak, nem krónikus. A depressziós betegek döntő többsége, a bipoláris mániás depressziós betegek döntő többsége, szorongásos betegek döntő többsége, ezek a leggyakoribb betegségek megfelelő terápiával úgy gyógyítható, hogy az illető tünetmentes és visszakerül a munkahelyére. Tehát mindez, amit mondtál, azzal én teljesen egyetértek, de ez nem jelenti azt, ha valaki egyszer pszichiátriai beteg, akkor ő krónikusan az lesz, illetve fogyatékos. Én 40 éve vagyok orvos. Országos pszichiátriai neurológiai intézetben dolgoztam másfél év pomázi munkálkodás után, és a stigmatizáció ténye valóban létezik, de a helyzet nagyon sokat javult. Én emlékszem, hogy 40 évvel ezelőtt a pszichiátriai osztályra való felvétel gyakorlatilag 99%-a úgy történt, hogy hozták a beteget. És ez évek alatt azért van fejlődés, csak ezt ugye nem mindenki észleli. Én ott dolgoztam egy helyen, ambulanciát is vezettem, és egyre gyakrabban láttuk, hogy ugyanolyan beteg, ugyanolyan diagnózisú pszichiátriai betegek önként jelentkeztek.
Tulajdonképpen, mint hogyha arról beszélnénk, hogy műhelyekre van ahhoz szükség, hogy valóban integrálni tudjuk azokat a szakmai erőforrásokat és tudást, amit akár a pszichológia, akár a medicina más területe, akár a szomatikus orvoslás, akár a szociológia, akár a szociális munkás ellátórendszer képes nyújtani.
Kutatóműhelyt ért az alatt, vagy sokkal inkább, mint a gyakorlatban?
Hát én most inkább a gyakorlatról beszélek, mert a kutatási területek azok a kutatás természetrajzából fakadóan specifikáltak, de ahhoz, hogy a betegellátás optimalizálódjon, ahhoz egy olyan közeget kell teremteni, ahol azok az emberek, akik ebben részt vesznek, azok fizikai és jelen valójukkal is tudnak egymással kooperálni.
Irodalomban, a világban ismeretes az, hogy a nem önkéntes pszichiátriai beavatkozások igen nagy százalékban egy újabb mentális rendellenességet, lelki betegséget, az úgynevezett posztraumás stressz-szindrómát létre tudják hozni, mint mellékhatás, egy gyógyítás által indukált betegség. Ezt ki kell mondanunk. Ki kell mondanunk, hogy nagyon kevés területe van, nem csak az orvostudománynak, hanem az emberi, a társadalmi létezésnek, ahol egy demokratikus társadalom lehetővé teszi a személynek a szabadságtól való megvonását, megfosztását. A pszichiátria lehetőséget ad erre. Ezt megint csak ki kell mondani. Ki kell mondani azt, hogy mindig, bár Kéri Szabolcs előadásában éppen erről nem volt szó, meg szoktuk említeni Pinel nevét, aki felszabadította, megszabadította láncaitól a láncokon tartott elmebetegeket. Most meg kell néznünk, hogy és akkor hova jutott el az a nagy szabadság? Hányan voltak Pinel korában láncon tartva? Egy ember is sok, de egyszerűen kapacitások és egyebek, talán még az urbanizáció alacsonyabb fokai, sok minden hozzájárult, de ha számokat megnéznénk, lényegesen kevesebben, mint ahányan ma, csak Európában, intézetekbe kénytelnek leélni évtizedeket, vagy az egész életüket. Azért, mert pszichiátriai betegségük van, ebből valamilyen fogyatékosságuk is keletkezik, és mert a társadalom nagyon sok helyen nem kínál igazából hatékony, alternatív megoldást, mint a legegyszerűbbet és tulajdonképpen a legolcsóbbat bezárni egy életre egy nagyon alacsony szinten a létbiztonságát megvalósító intézetbe, és ha fizikailag nincs is bezárva, lehet, hogy rácsos ágyba van zárva, ami 2004-ig Magyarországon is legálisan működhetett, vagy csak nem hagyhatja el az intézetet, nincs jövője, nincs lehetősége, nem része semmilyen közösségnek magán az intézeten kívül. Tehát nagyon vegyes ez a dolog, rengeteg pozitív dolog fejlemény történt az elmúlt évtizedekben, sőt évszázadokban, de én azt gondolom, hogy egyáltalában nem dőlhetünk hátra a székünkben, és mondhatjuk azt, hogy a Pinelli reform vagy forradalom tényleg végigment volna.
Persze, ez természetesen ez így van, de azért arra vigyázzunk, hogy amit említettél, az nem az akut, a pszichiátriai osztályokra vonatkozik. Tehát a pszichiátriai, nekem egy 80 ágyas osztályon volt hosszú éveken keresztül, 220 ezer lélekszámú területet láttam el, egy hónapban 120-150 beteg forgott meg a 80 ágyon. 3-4 olyan beteg volt, akik évek óta ott voltak az osztályon, és könyörögtek, hogy ne küldjük őket haza. Egyrészt volt, akit nem tudtunk hazaküldeni, volt, aki meg nem szeretett volna, és szabad kiárása volt, hanem amit említettél, az nagyon igaz arra vonatkozólag, hogyha a pszichiátriai betegek egy része, és főleg ez a szizofrén betegek egy része nem gyógyítható, csak egy bizonyos szintig, akkor ezek elhelyezésre kerülnek, és a család nem tudja fogadni, mert hát ezt csináltam 40 éven keresztül. Nem tudunk, mert a fia dolgozik, az unokája iskolába jár, nincs ki, felügyeljárás, stb. Az úgynevezett szociális otthonok, vagy különböző pszichiátriai otthonok, pszichiátriai intézetek.
Tehát sok különböző oka lehet annak, hogy valaki
tehát ez a rehabilitációs háttér, teljesen egyetértek, ez nagyon hiányzik. Ezzel mi is szembesültünk, mert bizony, említem, 8, és ez egy átlag, 80 ágyon 120-150 beteg jön egy hónapba. Annyit is kell elbocsájtani.
Társadalomtudományok szempontjából nagyon fontos tényező, hogy a szociológiának a kritikai ága nagyon kritikusan viszonyul például a nagy pszichiátriai intézményekhez, beleértve az elmegyógyintézetekhez, tehát egész egyszerűen a...
Ez nagyon, nagyon diplomatikus megfogalmazásnak tűnik, egészen pontosan pedig mit ért
az,
ez alatt.
Pedig nem az, a körülbelül a 60-as évek óta, amikor a szociológia megjelent, a társadalomtudományok valamilyen módon úgy artikulálták magukat a mentális problémákkal kapcsolatban, akkor egész egyszerűen a létező pszichiátriai ellátórendszert, elmegyógyintézeteket, hát mint a lipótszerű kórházak, vagy szociális tartós bentlakás nyújtó intézményeket totális intézményeknek tartják, amelyek közös vonást inkább a börtönökkel és a hadsereggel mutatják. Viszont kapcsolódnék ahhoz, amerre az eltelt évtizedekben maga a pszichiátria is elmozdult, és ami a társadalomtudományoknak a javaslata, a koncentrált valahogy a közösségből az egyéneket kiemelő terek helyett olyan hálózatok létrehozását javasolja. Egy jeles kollégám, Angelus professzor, tragikus hirtelenséggel hunyt el az elmúlt hetekben, engem nagyon megviselt, és ő például közösségek hálózatával foglalkozott egészen a legutóbbi időkig, és nagyon egyértelműen kimutatható, hogy azokban a közösségekben, amilyen valamilyen módon egy megtartó, támogató közeg tud létrejönni, ott jelentősen visszaesik. Nem csak az öngyilkosságok, hanem a mentális problémáknak a szám, és ez nem működik akkor, amikor az egyént kiemeljük a közegből, és klinikai tereket hozunk létre. Tehát a szociológia kritikája azzal kapcsolatban kell életre, hogyha koncentrált tereket hozunk létre. Tehát ez nem a kutatóbázisok kritikájáról szól, hanem arról, hogy egyéneket kiemelünk, és százasával, 700-asával tartunk egy helyen, azzal gyakorlatilag nem oldjuk meg a problémáikat.
Hiszen... Nem ez történt. 700 ágyon, most én a saját osztályomról beszéltem, Lipóton 700 ágy volt. 800, de 100 neurológia. Ezen a 700 pszichiátriai ágyon körülbelül 700 ezer lakost láttunk el, és egy évben 12 és 15 ezer. 12 és 15 ezer beteg felvétel volt, tehát a Lipótnak nem az volt a lényeg, amit sokan hiszek, hogy oda bezárták a betegeket.
Szentgotthárdon ellenben, ami
hát nem... szociális otthon.
Igen, de kik vannak ott? Azok a betegek vannak ott, akik közül nagyon sokan előtte megjárták Lipótot. Lipót megkönnyebbülhetett, mert kibocsátotta, meggyógyítani nem tudtuk.
Igen, erről beszéltem.
A család nem fogadta vissza, és egy volt dohánygyárból átalakított embergyár, elme embergyárba töltik le életük hátralevő részét, és a társadalom nagy többségét ez nem érdekli.
De ettől elmennék, mert... A pszichiáterek tiltakoznak, csak nem tudunk mit csinálni.
Nem mindig tiltakoztak olyan hangosan, én 20 éve dolgozom a jogvédelmi és fogyatékosságtudomány területén. Volt, amikor nehezen tudtunk szövetségesekre sejteni, mert éppen akutabb problémáik voltak a pszichiátereknek, amiket mi megértettünk. Visszatérve ahhoz, hogy a közösségeknek milyen jelentősége lehet, nem csak az öngyilkosság csökkentésében, nem csak a kevésbé nagy pszichiátriai kórképek esetében lehet ennek jelentősége, amit Zsolt mondott, hogy a kiemelés az nem biztos, hogy jó megoldás. Finnországnak az északkeleti részén a adottságok miatt nagyon picike népsűrűség, pszichiátriai ágy alig van, az másik régióban van, az ellátás szervezésileg nehéz egy beteget átküldeni a másik régióba. Valami mást kellett kitalálniuk. És ez egy példa arra, ahol például a szociológiai tudás, a pszichológiai tudás és a biológiai pszichiátriai tudás plusz a felhasználók, akik korábban átéltek hasonló helyzeteket, az ő tudásuk együtt tudott játszani, és egy picike, de egy több mint egy évtizede működő és jól dokumentált modell első epizódos skizofréniát megtapasztaló betegek ellátására. Nem kiemelik és felveszik, elviszik egy kórházi osztályra, hanem egy mobil team igen gyorsan fölveszi a kapcsolatot a beteggel, a családjával, a baráti körrel, és felépítenek egy olyan közösséget, amelyiknek az a feladata, hogy szembenézzen az akut pszichotikus krízissel. A több mint egy évtizedes tapasztalatuk, tudományosan dokumentált, azt mutatja, hogy lényegesen kevesebb gyógyszert kell használni ebben az esetben, jelentősen sikerült csökkenteni a kórházi beutalások, rövid távú kórházi beutalásoknak a számát, végig benne marad a közösségben az illető, valami olyat megtapasztal, amit említett, hogy egy krízis, egy betegség, egy probléma helyzet nem biztos, hogy csak negatív dolog, felkínál a közösség számára egy tanulási lehetőséget, és van, amikor ez a közösség, beleértve a tüneteket mutatót, többként, növekedettként, erősebbként tud ebből kijönni.
Valahogy nem eléggé facilitáljuk, vagy tesszük lehetővé, vagy fogadjuk el, nem tudom, hogyan kell ezt jól mondani, hogy azért az egyénnek is megvan a maga felelőssége abban. Tehát, hogy valahogy hogy az egyénről nem nagyon esett szó. Hogy fölismerje, hogy szüksége van valamilyen változásra, fölismerje, hogy valamiben ütközött, hogy nem tud tovább lépni, hogy elakadt.
De ezt gondolom, hogy ez a lelki immunrendszernek is egy, annak az állapotának egy függvénye, nem? Tehát, hogy mennyire van felkészülve egy traumatizált helyzetre, mennyire tud megküzdeni avval, mennyire van felkészítve.
Hát egy önreflektív működési kapacitásunk, mint hogyha nem nagyon jól működne. Ez most társadalmi vonatkozásokra is értendő, de individuális vonatkozásokra is, hogy ritkán tesszük fel azt a kérdést, hogy én hol vagyok benne abban a helyzetben, amitől valójában szenvedek. Tehát, hogy én is ott vagyok, tehát én is valamilyen módon részese vagyok annak a szituációnak, ami kialakult.
Tehát, hogy mondani szokták, fülket, farkokat elengedik, és akkor azt mondják, hogy...
De ez nem így van.
Azért gondoltam, hogy ezt innen vigyük tovább, mert az egyén felelősségét
veti fel. Azért, ha belegondolunk, miért van az, hogy régen a fiatalok azért megkapták azokat a mintákat a családban, a közösségben, amiben benne éltek, amik jók vagy rosszak, de azt szerint meg lehetett birkozni a nehézségekkel. Ma én ezért mondom mindenhol, hogy már óvodától kéne tanítani a fiataloknak a társkapcsolati készségeket, mert az, hogy ma minden második házasság válással végződik, és hogy rengeteg a kényszer szingli a fiatalok közt, aki egyszer nem talál párt magának, ez mind azzal függ össze, hogy olyan alapvető készségeket, amiket régen a rendezett társadalomban természetesen megkaptak. És én nem mondom, hogy ezt vissza kellene sírni, csak az új helyzetben viszont hiába mondod, hogy felelős az a fiatal, akinek tönkre megy a kapcsolata.
A felelősséget, a lehetőség. Uh-huh.
Igen. De hát meg kéne tanítani őket sokkal előbb.
Tehát
mielőtt pszichoterápiába kerülnek.
Mert a közösségek fontosságáról beszéltünk ezelőtt, és azon gondolkoztam, hogy nem tudom, hogy az emberiség történetében volt vajon ennél optimálisabbnak tűnő helyzet, amikor ennyi közösséghez tartozhattunk, valós vagy virtuális közösséghez, és rögtön itt jön a kérdés, hogy ezek a közösségek, vagy a közösségek zöme meg tudja adni azt a segítséget, azt a kötődést, ami szükséges a lelki egészségünkhöz.
Hát távolosan azt hiszem, hogy egészen másfajta közösségek ezek, amikben ma benne élünk. Tehát ez
optimális, nem azt mondjuk, de lehetne optimalizálni.
Nagyon érdekes kérdés a virtuális közösség. Foglalkoztunk vele, és érdekes, hogy azt találtuk, hogy míg a tévénézés nagyon komolyan mentális veszélyeztető faktor, ezt a Magyar Lelkiállapot kötetünkben leírtuk, hogy ez kifejezetten, ha sokat néz valaki tévét, az ártalmas. Akkor még, tehát mondjuk 2006-ban az internet tulajdon, és ha valaki internetezik, az inkább védőfaktor volt. De hogy hosszú távon ennek milyen következményei lesznek, az nagyon nehéz kiszámítani.
Hát kivéve, hogy ez olyan mértékű, hát igen, persze, vagy valójában persze. egészen elmagányosodik, persze, és csak a képernyő, és ő maradnak ott. Ez tehát, hogy érdekes, van egy optimális mértéke.
Így van.
Én egy fontos különbséget látok a tévé és az internet virtuális közösségei között. A tévét egyszerűen nem lehet konstruktíven használni. Ott legfeljebb csatornát lehet váltani. Az internet eredetileg interaktív, ezért megadja a lehetőséget arra, hogy azok a közösségek, amik ott virtuálisan létrejönnek, azok kreatív közösségek legyenek.
Megköveteli a bevonódást, persze.
De nem lehetnek károsak is, hiszen bevonódni lehet nagyon rossz, destruktív dolgokba is. Itt tényleg van felelőssége a felhasználónak. Megint azt mondom, hogy meg kell tanítani a felhasználót, hogy hogyan használja. Gondoljunk esetleg olyan csoportokra, akik nagyon kevesen vannak, de mégis nagyon fontos őket nem elfelejteni. Demokratikus társadalomban mindig gondolunk az egészen picike csoportokra. Autizmussal élők. Autizmus hosszú ideig pszichiátriai betegségként tartották számon, ma inkább fogyatékosságként azonosítjuk, bár nyilván van pszichiátriai vonatkozása. Autista emberek számára megnyílt egy új világ. Ők, akik nagyon nehezen, ha egyáltalán képesek arra, hogy valódi fizikai közösségben részt vegyenek, virtuális közösségekben kivirágzanak. Ez csak egy példa, hogy nagyon komplex jelenségekről van szó.
Így van, de visszatérve egy pár gondolat erejéig a valós, a családi, munkahelyi, baráti közösségekhez, olyan fontos a szerepük, hogy az öngyilkosság kutatásban, akik ezt vizsgálták, és több mint 100 ilyen vizsgálat van, mindegyik kivétel nélkül azt találta. Ha valaki családban él, munkahelye van, ez egy szignifikáns, tehát nagyon jelentős védőfaktor az öngyilkosság ellen. Mi magunk is két ilyen kutatást végeztünk, és egy az egyben ugyanazok a szociológiai ismérvek jöttek ki, mint más országokban.
Nagyon érdekes, amit professzor úr mond, ugyanis megint, ha gondolunk a talán legsúlyosabbnak tekintett nagy pszichiátriai kórképre, a skizofréniára, az elmúlt évtizedekben megindult egy egészen új megközelítésű irányzat, a felépülés alapú kutatásoknak a sokasága, és megpróbáltak azonosítani olyan tényezőket, amik segíthetnek abban, hogy skizofréniával megbirkózó emberek felépülhessenek ebből. Körülbelül a harmada azoknak, akik skizofréniás tüneteket megtapasztalnak, felépül ebből. Tehát nem egy önmagát feltétlenül beteljesítő jóslattal állunk szemben. Mik azok a tényezők, amik segítik, amik facilitálják a felépülést? Az egyik fontos tényező volt a munka. Olyan munka, ami értelmesnek tűnt az illető számára. Egy másik tényező volt a baráti, vagy egyéb érzelmileg átitatott mély emberi kapcsolatok. Ami az egyik lelki egészség területen fontos tényező és facilitáló tényező, az nagyon gyakran a nagy biológiai zavar gyanúval ellátott problémával élő emberek számára éppen úgy hasznos, és éppen úgy elősegítheti a felépülést, megelőzheti a következő problémás helyzetnek a felléptét.
Én a virtuális közösségekhez szeretnék annyi adalékkal szolgálni, hogy például olyan stigmatizált csoportok esetében, mint a mentális problémával élők, csinálunk az egyetemen egy kutatást, azt próbáljuk föltérképezni, hogy milyen kapcsolati hálója van a Budapesten élő pszichiátriai betegeknek, és egyébként meglepő módon nagyon aktívan használják a szociális médiát, az internetet, és egy általuk megfogalmazott, és én most próbálom egy kicsit ilyen tudományos köntösbe önteni, eredményt lehet látni, vagy egy ilyen fejleményt lehet látni, hogy a stigmatizált csoportoknak az a sajátossága, hogy a címkék azok általában nem feltétlenül azért károsak, mert hogy egy nem létező tulajdonságot, minőséget írnak le, hanem azért, mert azok, amit ezek leírnak, azok minden más minőséget és tulajdonságot fölülírnak az egyénben. Tehát aki paranoid skizofrén, az már szinte nehezen tud nő lenni, vagy anya lenni, vagy munkás lenni, vagy bármi más. Na most a virtuális tereknek mindannyiunk számára megvan az a sajátos lehetősége, hogy hát ilyen szociálpszichológiai értelemben egy új homlokzatot hozhatunk létre, egy új identitást teremthetünk. Tulajdonképpen azzal jelenünk meg, ami számunkra fontos, van egy éndefiníciós, egy öndefiníciós lehetőségünk, ami egyébként a krónikus pszichiátriai betegeknél hiányzik az való életben, mert azonnal minden cselekedet...
Szinte a terápiának a része lehet ezek szerint.
Abban az értelemben a hajánál fogva húzhatja ki magát, hogyha valaki az interneten a festményeivel, a verseivel jelenik meg, és nem nem a korrajzával, akkor egy egészen más dimenzió, ami ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség, és könnyen lehet, hogy úgy kerül bele körökbe, kapcsolódási rendszerekben, ahol őt már Ferencként, Erzsébetként tartják nyilván, és nem tudod, az a skizofrén.
Tehát azt mondod, hogy van egy elfogadható prioritás.
Ez nem kell életre, ha nincs mögötte valós közösség. Tehát, hogyha ez csak egy profil marad, vagy egy internetes bejegyzés marad, akkor nem lesz olyan
hatékony. De el tud indulni ezen az úton, és meg tudja mutatni. Itt a beszélgetés vége felé, hagyj vessek fel egy, hát lehet, hogy az eddigiekhez képest egy nagyon elrugaszkodott megközelítést. És ugye, hogyha azt mondjuk, hogy ha a társadalomban élők harmonikusan tudnak létezni, a lelkük, lelki működésük, lelki egészségük biztosítva van. Az a másik oldalon a gazdaság fejlődéséhez is hozzájárul, nem? Tehát, hogy nem lehet egyszerűen mindent félretolni, és azt mondani, hogy drága barátaim, hogyha rendben vannak az egyének, és kiegyensúlyozottak, a másik oldalon az az országnak és a társadalomnak is nagyon jót fog tenni.
A lényegbe vágó kérdést kaptuk, parancsolj.
Olyan mértékben így van, George Akerlofnak, a Nobel-díjas közgazdász, most jelent meg egy könyve, amiben azt írja le, hogy az országoknak a GDP fejlődése vagy alakulása elsősorban a mentális tényezőktől függ, főleg az optimizmus, pessimizmusnak az alakulásától, illetve a társadalmi tőke, tehát a bizalom, a kölcsönösségnek az alakulásától. És mi most éppen most készítettünk erről egy tanulmányt magyar adatok alapján.
Ha ezt egy kicsit leszűkítjük, kapcsolódva hozzád, hát körülbelül 5-6 könyv jelent meg már a nemzetközi irodalomban, több száz publikációra alapozva. Vizsgálták csupán a depresszió, mint az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség, tehát a depresszió kezelésének költsége, most itt nem csak gyógyszer, hanem minden egyéb, és másik oldalról a nem kezelt depressziók, mert a depressziók több mint 50%-a még nálunk sincs kezelve, a nem kezelt depressziók okozta társadalmi kár, nem csak az öngyilkosság, tartós betegállomány, rokkantosítás, alkohol, családok széthullása, válás, borzasztó, fokozott szív-érrendszeri halálozás, a depresszió rizikófaktor kardiovaszkulás betegségekre. És kiderült, egymástól független vizsgálatok is nagyjából egyforma eredményt hoztak, a depresszió kezelésének költségei azok körülbelül tized annyi összeget jelentenek, mint a nem kezelt depressziók okozta társadalmi kár.
És van ennek még egy faktora, tehát hogy egy betegség hogyan tud megváltoztatni mondjuk egy családi dinamikát. Tehát tulajdonképpen nem csak az egyénről van szó, hanem arról a mikroközösségről is, aminek a tolerancia határait veszélyezteti, vagy tulajdonképpen egy olyan működésmódra kényszerülnek a benne lévő emberek, amelyek nem optimálisak. És ehhez csak nekem is van egy, nemrég olvastam egy ide vonatkozó munkát, ami arról szól például, hogy a korai gyermekkori traumatizált egyén abban az esetben, hogyha az élete során valamilyen módon nem jutott ahhoz hozzá, hogy ezek a traumatizált események feldolgozhatóvá váljanak, 30%-os valószínűséggel átadja ezt a következő generációnak, tehát a saját gyerekeinek. Ezt hívjuk ilyen transgenerációs traumatizációs szindrómának. Tehát tulajdonképpen a jelenlévő generáció abban is érdekelt, hogy minél kevésbé örökítse át a saját nehézségeit a következő.
És azért itt nagyon fontos lenne, mert most betegségekről beszéltünk főleg, pedig lelki egészség lenne a fő téma. És egy országnak a lelki egészsége az, ami valóban a gazdasági fejlődés szempontjából teljesen meghatározó. És nagyon izgalmasak azok a nemzetközi vizsgálatok, ahol látjuk, hogy milyen óriási különbségek vannak, és hát sajnos ebben a tekintetben a magyar társadalomban nagyon rosszakat tudjuk, hogy még 2009-ben megdöbbentő adatokat találtunk, hogy az emberek Zimbabwével azonosnak tekintették a helyzetünket. Most, mintha lenne egy kis változás, vagy lenne változás, én nagyon remélem, hogy sikerül majd újra megmérni, hogy most hogy állunk.
Fogyatékosságtudomány is tud valamit mondani erről, ugyanis itt van egy probléma, ami sok lelki egészségében megrodgyant, vagy átmenetileg megrodgyant ember számára is releváns. Nevezetesen, ha a munkahelyek olyanok, hogy nagyon meredek, nem tudnak alkalmazkodni az észszerűség keretei között egy válsághelyzeten átesett embernek a speciális szükségleteihez, akkor nagyon könnyen elveszti a munkát. Utána a stigma az már önmagában elegendő ahhoz, hogy nagyon nehezen kapjon munkát, ha egyáltalán. Magyarországnak 2008 óta érvényes nemzetközi jogi kötelezettsége van arra, hogy legalábbis azoknál, akik már lelki betegség diagnózisát megkapták, a munkáltatók kötelesek megtenni ezeket az észszerűség keretei közötti alkalmazkodásokat. Én azt gondolom, hogy a mentális egészségünk a munkahelyen nagyon nagy kockázatnak van kitéve mindenkié. Mindenki profitálhatna egy olyan új kultúrából, amihez most már nemzetközi jogi követelmények is vezetnek, hogy a munkahelyeinknek kell lelki egészségbaráttá válniuk.
És ez kötelezettség, tehát az Európai Igen. Unióban most 2001-ben írták elő, hogy minden munkai vezető felelős a munkatársak lelki egészségéért. Ezt ma már vizsgálják is, hogyha a munkahelyeknek a minőségbiztosítását vizsgálják.
Ennek a mérése hogy történhet a gyakorlatban?
Tehát, hogy mondjuk egy visszajelzésekből.
De a vezető alkalmas erre, hogy el tudja látni ezt a feladatát.
Angliában például, mert ezt egész Európában bevezették, Angliában először elküldik azt a főnököt, ahol nagyon sok a munka, a kiesés, nagyon sok az ilyen mentális probléma, elküldik továbbképzésre, hogy hogy tud jobban együttműködni a munkatársakkal, és ha ez nem eredményes, akkor több esetben bírósági eljárással elbocsátják.
Hát nem is olyan régen egy külföldi nagy telekommunikációs vállalatnál volt ugye egy öngyilkossági hullám, ami után Igen. szerintem ott is egy nagyon komoly önismereti vizsgálódás indult el.
De azt is vizsgálják, hogy ha valahol túl sok a hiányzás, aminek a hátterében pszichés okok vannak, akkor ezt is meg kellene vizsgálni ma már Magyarországon is.
Azért. Ez fontos kérdés, bocsásson meg, hogy a tüneteket tudjuk-e azonosítani. Tehát egyáltalán, hogy mi az, ami tünet, vagy mi az esetleg egy, ami az egyénnek a speciális, éppen rájellemző viselkedés jegye.
Ezért fontos a média szerepe, és ebben nagyon sok, ebben a kérdésben az utóbbi 20 évben a média nagyon sokat tett. Hát hányszor szerepeltünk? Egy rövid kis 5-6 perces műsor például a depresszióról. Másnap 8-szor annyi telefon. És a betegek ráismernek, mert néhányan azt mondták, hogy hát nem helyes a pszichiátriai betegségek tüneteiről, vagy lelki betegségek tüneteiről nagy nyilvánosság előtt beszélni, mert a hipokonderek magukra ismernek. Hát ez képtelen állítás, igenis szükséges beszélni, hogy a betegek rájöjjenek arra, hogy uram, bocsánat, talán nekem is ez a betegségem van. És mondom, az utóbbi időkben nagyon megszaporodott azok száma, akik önként jelentkeznek ambulanciákon, magánrendeléseket.
Tehát a tudatosság megerősödött.
Ehhez a telekommunikációs történethez szeretnék hozzáadni, hogy ahhoz képest egy szomszédos országban, nem függetlenül az ottani eseményektől, a jóléti, a vállalati jóléti juttatások keretében építettek föl az ottani telekommunikációs vállalatnál egy olyan a munkavállalókat segítő, mentális egészséget elősegítő rendszert, ami azért nagyon izgalmas és érdekes kísérlet, mert képzeljék el azt, hogy a szokásos kafetéria rendszer részeként helyeznek be az önismeretet, valamilyen módon a stresszmentes életmódot elősegítő megoldási módokat, tehát lehet jelentkezni a cég költségén csoportokba, el lehet menni konzultációt nyújtó pszichológusokhoz, ami számomra azért rendkívül érdekes és figyelemreméltó, mert megint az van, hogyha ki tud emelkedni a mesterségesen kreált klinikai terekből az a fajta mentális odafordulás, aminek nagy szükség lenne, akkor tulajdonképpen lehasítjuk azt a stigmatizációt, ami azzal jár, hogy járok dilidokihoz, és mégis egy jelentős odafordulás és egy közösség erősítés tud megtörténni.
Konkrét
esetben egy munkahelyi.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, a lélek egészségéről beszélgettünk, és azt gondolom számos aspektusa van még ennek a témának. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.